Akkor térjük át a második teremtés történetre, vagy mítoszra.
Így van, köszönöm, hogy így említetted, hogy mítosz. Valóban még annyit, nagyon jó, hogy így tetted fel a kérdést, tehát hogy azt mondtad, hogy térjünk át a másik teremtés történetre, vagy mítoszra. Még annyit, és ez tényleg az utolsó megjegyzés az első teremtés történethez, hogy ahogy mondtam, az tényleg egy történet. 6 plusz 1 nap, tehát 7 napban mesélődik el, és a vége is úgy záródik, őrületes dolog, azt mondja a szöveg, hogy így fejeződik be, hogy ez a története az ég és a föld teremtésének, ahogy az lefolyt. Toldott, mondja a Héber, tehát a történetiség, a folyamat, az itt, ez a gondolat itt jelenik meg. Nem lesz erre most időnk, csak zárójelben mondom, hogy nem evidencia az a zsenialitás, amit megfogalmazódik. Vannak civilizációk vagy társadalmak, amelyek az idővel nem is vetettek számot. Nem volt lényeges az idő vagy az idő múlása. Na most ez mindehhez képest, ahogy a kérdésedben helyesen szerepelt, itt ugye egy mítoszról van szó, valóban ez a második teremtés történet jóval archaikusabb, archaizálóbb, mint az első. Ugye az elsőben, ahogy leírta, annyira mélyen nem tudtunk, vagy részletesen nem tudtunk bemenni, de a csillagok, holda, itt már szó nincs erről. Itt van egy nagyon archaikusnak érezhető helyszín, az Édenkert, és akkor itt nem is a csúcs, tehát nem is a teremtés csúcsaként teremtődik meg az ember, hanem úgy valahol a középtájon a teremtésnek. Tehát ez egy nagyon archaikus helyszín, ahol ez az Éden bizonyos folyókat megemlít, az az érdekes, hogy négy folyót említ, ebből két folyót tudunk, a Tigris és az Eufrátesz, nagyszerű, hát a folyami kultúráról van szó, valahol Ábrahám is onnan indult el a hosszú útjára, és említ még két folyót, ezzel nem tudunk mit kezdeni. És akkor ebbe az édenkertbe, ebbe a nagyon mítikus édenkertbe teremti meg a férfi. Itt még nincs szó nőről, tehát először megteremti a férfit, akinek az az első parancsolata, tehát, bocsánat, még egy pillanatra visszalapozva az elsőre. Amikor megteremtette az embert, tehát ott nem férfit és nőt, hanem embert, akkor mi lesz a legelső parancsolata, amit kap az ember? Legyetek termékenyek, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. Tehát ez az első parancs, ez azért nagyon fontos, mert az egész zsidó gondolkodás leglényege az élet. Mindent felül ír az élet. Az életet mindig menteni kell. A Talmudnak egy helyén azt olvashatjuk, hogy aki egy lelket megment, az olyan, mintha az egész világot megmenteni. Tehát az élet az mindenek fölött. Az életet mindig menteni kell. A második teremtés történetre visszatérve tehát megteremti az Ádámot, de itt nem ezt a parancsot mondja ki, hanem azt mondja az Isten, hogy a kert minden fájáról nyugodtan egyél, kiskomám, nyugodtan ehetsz, de a jó és a rossz tudásának a fájáról ne, mert aznap, amikor eszel belőle, akkor a halál fia vagy. Tehát ez az első parancsolat. És akkor látja Isten, hogy hát unalmas ott egyedül. Bizony, melyikünknek ne lenne unalmas, még ha az édenkertben vagyunk, akkor is. Unalmas egyedül, és ezért először az állatokat vonultatja fel, ugye az első teremtés történetben csak jóval az állatok után lett az ember, felvonultatja az állatokat, a mező minden állatát, az ég minden madarát az ember előtt, hogy az ember adjon ezeknek az állatoknak nevet. Milyen érdekes, amit az előbb mondtam, a névadás az a létrehozás. Tehát ameddig nincs neve valaminek, addig nem is létezik. És miután ez megtörtént, nevet adott az ember minden állatnak, madárnak, stb. De egyedül volt, nem találta maga számára segítőtársat, és ekkor a híres műtét jelenetet olvashatjuk, ugye Ádám elalszik, az Isten azt mondja, hogy tényleg unalmas neki, nem lehet így szegénynek, és ezért jön ez az oldalborga műtét, amivel létrehozza Évát. Ami a különösen fontos. Itt, ahogy az előbb említettem, mi volt a fontos, az ember Isten képűsége, itt ez a tudásfája történt. Mert tudjuk azt, hogy ezt majd megszegik. Ez a bűnbeesés története, megszegik, esznek ebből a tudásfájából, de nem halnak meg. És azért nem halnak meg, mert itt eltér a zsidó és a keresztény értelmezés, az én értelmezésem szerint így lesznek igazából ember. Az ember attól ember, hogy tud különbséget tenni jó és rossz között. Attól vagyunk nagyszerű lények, hogy mi választhatunk, hogy van szabad akaratunk, és ezzel lett szabad akarata az embernek. Akkor nem lennénk igazából emberek, homunkulusok, automaták lennénk, hogyha minden tettünkre determináltak lennénk. Éppen az a nagyszerű bennünk, hogy nem vagyunk determináltak, tudjuk, hogy mi a jó, mi a rossz, a gyilkosság rossz, bűn, stb. Stb. És mi magunk a szabad akaratunkból hozzuk meg a döntést, hogy mit teszünk, ezzel leszünk felelős lények. Hányszor hallottuk azt az undorító mondatot a világtörténelemben, hogy parancsra tettem. Nincs ilyen, hogy parancsra tettem. Én döntöttem el, még akár a legrohadtabb, a legnehezebb pillanatban is, hogy mit döntök, enyém a felelősség. Ugye ezért nincs, a modern világban sincs az a bíróság, aki mondjuk egy mentálisan sérült embert, vagy egy kisgyereket, egy kiskorút elítélne valamilyen bűncselekményért. Esetükben nincs bűncselekmény, mert nem felelősek a tettükért. Mi igen, és ezért vagyunk számon kérhetőek. Ha biztonságot követtünk el, akkor azért. Tehát ez a tudásfája valójában a történelem. A történelmet lakó ember életét indítja el, és kockázatot jelent, de még mekkorát. De amikor a picit később a Biblia azt mondja egy helyen, hogy a bűn ott hever az ajtódnál, feléd kívánkozik, rajtad áll, hogy uralkodsz-e rajta, akkor pont ezt mondja, hogy felén kívánkozik a bűn, hányszor elcsábulunk mi is a mindennapi életünkben. Akár a legparányibb, jó, de jó lenne megszerezni azt a milyen jó autója van a szomszédnak, stb. Mit tudom én. De a felelősség, meg a nagyszerűség éppen az, hogy mi döntünk. És azt mondjuk, hogy nem, mert nem tisztességes, mert bűnös, mert aljas, stb. Tehát ettől leszünk felnőttek, és folyamatosan az egész életünk során a jó és a rossz tudása fájának köszönhetően mindig, minden pillanatunkban választásra vagyunk kényszerítve, és választunk bizonyos értelemben mindig jó és rossz között. Úgyhogy ez az igazán lényeges és meghatározó különbség. Azt említettem, hogy értelmezésben mi az eltérés a zsidó és a keresztény értelmezés között. A keresztény értelmezés, tehát azt, amikor Ádám és Éva végül is mégiscsak belenassol a fának gyümölcsébe, nem alma, csak hadd mondjam, sokszor szoktuk azt mondani, hogy alma, ilyet nem ír a Biblia, fának gyümölcsét ír, ez már népi hagyomány, ami almának képzeli el ezt. Szóval a zsidók számára tulajdonképpen ez a bűnbeesés, ez semmi más, mint az ember életének az elindulása. A kereszténység ezt eredendő bűnnek tekinti, ami apáról fiúra száll tovább, mint pedig a szexus révén, tehát az ember ab ovo bűnös lélek, és ezért szorul megváltásra. Úgyhogy ez egy eltérés a két hagyomány között, ezt nem baj, ha tisztázzuk.
Kedves Gáspár! Nagyon köszönjük ezt a mai előadást, részint beszélgetést. Köszönjük, hogy elindítója vagy ennek a sorozatnak, amely a Biblia embereinek a címét viseli. Köszönjük, hogy eljöttél közé.
Én is köszönöm szépen, megtisztelő volt, és külön öröm, és én magam is alig várom a további beszélgetéseket.
Kedves hallgatóim! Hallgassanak minket a jövő héten is. Viszontlátásra!